Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az Útvesztő Podcast vanabi adása, ahol ugye útjukat tervező, útjukra induló embereket interjúztatunk meg. Mai hoztársaim Miskolci Tamás.
Sziasztok!
Bogdi Gyula.
Sziasztok!
Én Dékány Márk vagyok, mai vendégünk Janovics Gréta.
Sziasztok!
Gréta énekesnő szeretne lenni, énekes művész. Ezt ugye nem mondottam el teljesen.
Nem, abszolút teljesen jól mondod.
Nagyon szuper. Mit akarsz, hogy énekes művész? Tehát, hogy mit énekelsz, vagy mit nem énekelsz? Vagy...
Hát ez egy már mondhatni hosszú útnak számító történet, ugyanis én könnyű zenével kezdtem, könnyű zenét énekeltem, és egy jó pár éve áttértem a klasszikusra, ami ugye operákat, klasszikus dalokat takar. Úgyhogy jelenleg most ebben a műfajban mozgok főleg, ezt is tanulom az egyetemen, tehát jövőre fogok diplomázni, mint énekművész, úgyhogy most klasszikus énekesi pályán vagyok jelenleg.
Ugye. Ez melyik egyetem? Melyik egyetemnek van ilyen képzése?
Igen, jelenleg itt tanulok a Szegedi egyetemen, a Bartók Béla művészeti karon.
Ott van ilyenre lehetőség.
Persze,
van,
ott a sarkon szoktad hallani, akkor
de bármilyen most átköltöztünk, mert felújítás alatt van az eredeti épületünk.
Jaj, tényleg, ott nem lehet elmenni most.
Igen, úgyhogy most egy ilyen idéglenes helyen vagyunk, de nem a hely a lényeg, hanem az, hogy tényleg a tudás megszerzése ott. Úgyhogy.
Uh-huh. És akkor azt mondod, hogy ez nagyon korán indult nálad, ez mit jelent, hogy gimiben elkezdtél énekelni kórusban, vagy már gyerekként is együtt énekeltél az óvodában?
Az az érdekes, hogy gyereknek nagyon visszahúzódó voltam, tehát nem is gondolták se a szülők, se a család, hogy én egyáltalán ilyet akarok valaha is csinálni. Úgyhogy ez inkább ilyen tini koromban jött elő, olyan 14 éves lehettem, és akkor sem az énekléssel kezdtem, hanem hangszerrel. Uh-huh. És a hangszer mellé kezdtem el énekelni. Gitár, akkor gitároztam. Uh-huh. Hát jó, gyereknek beírattak zongorára ilyen 7-8 évesen, de hát ez nem volt egy hosszú karrier, úgyhogy...
Van ilyen standard, hogy még hangszerrel kell kezdeni?
Nincsen, abszolút. Szerintem az a lényeg, hogy hogyha megtetszik valakinek egy hangszer, akkor azt szeretettel csinálja, és az motiváló legyen számára, tehát ilyen így nincs. Úgyhogy én a zongorával kezdtem, de az gyorsan véget is ért, és akkor, amikor újra előjött nekem ez a zenei dolog, akkor ilyen 14 éves lehettem, és a gitár. A gitár volt, ami ezt így meghozta.
És miért a gitár? Mert oké, hogyha fiú vagy, és akkor nyílnek kifele, így a lányok fel az érdeklődés.
Igen, és sajózni, de...
Az mindig jó.
Na, ez egy nagyon jó kérdés, de nem is tudom. Karácsonyra, nem is tudom, apukának támadt az ötlete, hogy a Lidl-ben meglátott egy ilyen, tényleg, egy ilyen kis doboz
gitár.
Igen, nylon húros ilyen. És akkor, hát, otthon még nincsen gitár, akkor ő vesz egyet legalább, csak jól mutat, akkor legalább csak jól mutat.
Édesapád egyébként, tehát ő zongorista is.
Igen, ő zongorista, van mellette egy másik állása is, ő egyébként fogtechnikus mellette, de amúgy zongorista, úgyhogy igen. Ő biztatott rengeteget, szóval abszolút, ez a gitárral jött, ő vett egy ilyen gitárt, és akkor hát, akkor én megtanulok rajta, legalább csak egy-két akkordot. Úgyhogy ez így kezdődött, elmentem tanárhoz, és akkor az ő biztatására kezdtem el énekelni mellé. Hogy kísérjem ugye magamat, és akkor kiderült, hogy van hangom, és akkor ez egy jó sztori volt, mert otthon egyáltalán nem énekeltem. Uh-huh. És
fürdés közben sem, meg semmi.
Fürdés közben sem, soha, egyáltalán.
Minden ment a fekete színűből.
És egyszer édes apukám jött értem a gitár órára, és valahogy belógott. És akkor én pont háttal ültem neki, és éppen énekeltem, meg gitároztam, és akkor meghallott, és akkor hát kiderült, hogy van hangom, meg van valami, konyítok valamennyit ez a dologhoz. És akkor onnan indult el, hogy aztán... Elkezdtem magamat képezni, elmentem versenyekre, úgyhogy így indult ez a folyamat. Aztán az iskolában is ugye voltak rendezvények, amiken ugye felléptem.
Hogy sikerült levetkőzni a zárkózottságod? Tehát, hogy ennek volt valami folyamata, hogy mit tudom én, az első zongoravizsgádon, vagy gitárvizsgádon nagyon paráztál, hogy ott emberek előtt kell.
Igen. Konkrétan a dátumot meg tudom mondani. 2017. március 14-én volt az a márciusi ünnepség, ugye a 15-ei ünnepség, hogy ugye mi adtunk elő egy ilyen kis színdarabot, és akkor annak a keretein belül kellett énekelnem, meg gitároznom is, és akkor álltam ki először így nagy közönség elé, és annyira paráztam, hogy az valami embertelen.
Rajtad, hogy jön ki a para? Amikor izgulsz, hogy szédülsz, gyorsabban ver a szíved?
Mindenkinél vagy... más egyébként.
Egyébként azért kérdezem, hogy...
Nem tudom, ez amikor a torkodba dobog a szíved, és tehát, hogy talán ezt mondanám, és ez nagyon sokáig tartott, még ezt sikerült leküzdeni, de és még nyilván még most is van egyfajta izgalom, de szerintem, hogyha minél többet tapasztal az ember, és minél több tapasztalatot szerez ebben, akkor ez előbb-utóbb így csökken ez a fajta izgulás.
És előtte nem derült ki, hogy neked hangod van, mondjuk ilyen iskolai énekórán? Tudom, ott nem tűnik ki a 30 ember közül, de hogy...
Próbálkoztak az énektanárok vele, de én mindig ezen így hágáltam, hogy nem.
Most, hogy már így többet tanultál, meg többet foglalkoztál, mit jelent az, hogy vagy hogy lehet definiálni azt, hogy valakinek van hangja? Mert oké, okay, nekem is van hangom, de tudom is én...
Hát nem szépen, de hangosan.
Ha én elkezdem énekelni a fel-fel vitézeket, hát lehet, hogy elszaladnak a hallgatók, nézők.
Nem csak ők, én is.
De, jó, igen.
Hát nyilván az nagyon fontos, és az elsődleges, hogy ne legyél hamis. Tehát, hogy a helyes intonáció az nyilván nagyon-nagyon fontos. Hogyha ez nyilván megvan, és ezt... hogyha van benned egy olyan fajta, nem is tudom... ösztön arra, hogy ezt te szeretnéd csinálni, és te ezt tolni akarod, és úgy gondolod, hogy ez neked menni fog, és azt mondja mondjuk egy külső személy, hogy ez működik.
Érdemes vele foglalkozni.
Igen, akkor abszolút érdemes ezt fejleszteni, meg megcsinálni, de sok ember van nyilván, akinek lehet, hogy van hangja, de mégse ezzel foglalkozik, vagy hát azt nem mondom, hogy fordítva, de
nem tudnánk ilyen példát mondani.
Igen, szóval, hogy abszolút, ezt így talán így tudnám definiálni, hogy akkor érdemes ezt így csinálni.
Tehát a külső szemlélőkkel érdemes, amit akik már benne vannak ebben a szakmában.
Igen. Tehát aki tapasztalt, egy elismert művész, annak abszolút szerintem érdemes a szavára hallgatni. Meg szerintem fontos is a külső kontroll. Tehát nem véletlenül, ugye, hogy mondjuk egy ilyen egyetemen is ugye van egy főtártanárod, aki ugye kontrollálja, tehát visszakontrollál, hogy éppen az most hogyan szól, mit kellene azon alakítani, technikailag nyilván segít, meg ugye technikailag fejleszt folyamatosan, és ezen dolgozunk. Tehát abszolút szerintem fontos, hogy legyen egy ilyen külső vissza,
hogy lehet ilyen körbe kerülni? Tehát mit tudom én, hogy első kérdés, mit tesz valakit relevánssá például? Igen. Tehát honnantól lesz az ő véleménye releváns, és hogy lehet az ilyen emberekhez oda jutni, oda kerülni? Mi lehet az út, amit itt bejárnak az emberek?
Ez azért nagyon jó kérdés, mert mindenkinek valahogy ez máshogy jön össze, szerintem. Tehát van olyan... Az biztos, hogy nagyon fontos, hogy jókor legyél jó helyen. Ez biztos, illetve a szerencse is nagyon közrejátszik ebbe, tehát az nyilván az most valakinek így vagy összejön, ugye valakinek nem, valaki kisebb karriert tud csinálni, valaki nagyobbat. Nagyon sok buktatója van nyilván, nagyon sok pontnak kell úgymond megfelelni szakmán belül, hogy nem tudom, szinteket úgymond elér. Úgyhogy nehéz belekerülni szerintem ilyen fajta körökbe is, mert nyilván ezek a körök, legalábbis én, ahogy megéltem, ezek ugye már egy ilyen megszokott
tapasztalat.
Igen. Tehát, hogy egyébként mindenkinek megvan a saját helye, és most abba így külsősként belekerülni, az nagy feladat. Tehát,
okoz ez egyfajta belterjességet az énekesek között? Abban a tekintetben, hogy ez egy nagyon zárt kör, és nehéz betörni oda?
Kikinek a fia, egyébként itt már akkor...
Igen, nyilván van ilyen a szakmán belül, van olyan is, aki teljesen külsősként, hogy családon belül sincsen se zenés, se senki nem foglalkozik ugye ilyen művészettel, tehát mindenkinek más, más az útja, más onnan jön nyilván, de...
Neked mi volt az utad?
Nekem olyan szempontból amúgy szerencsém volt, hogy ugye apa így, hogy zongorista, így azért sok zenészt általa megismertem már, és kaptam olyan lehetőségeket, amivel azért már előrébb tudtam kerülni, hogy lépjek így szépen a kis ranglétrámon felfele. Úgyhogy ilyen szempontból én abszolút nagyon-nagyon szerencsés vagyok, de van, akinek ez ugye nem adatik meg. Tehát van, akinek ez teljesen tényleg önerőből kell kijárni, de talán azt mondanám, hogyha minél több ilyen rendezvényre, versenyekre, kurzusokra eljár az ember, akkor megismerhet, ugye.
De ez akár jelenthet, mit tudom én, iskolai kórust is, akik föllépnek a városi rendezvényen? Vagy ez azért ennyire nem egyszerű? Ennek kicsit nagyobb szintre van szükség.
Igen, ez attól függ, hogy mit akarsz pontosan. Tehát én például kórusban nem is énekeltem, sose is nem is szeretnék egyébként. Jó, hát egy-két alkalom volt persze, amikor nyilván előfordul, de úgy, hogy hosszú távon nem ez a célom. Tehát attól függ, hogy milyen körbe szeretnél bekerülni, milyen műfajban vagy. Mert például ugye a klasszikuson belül is van, aki ugye szólóénekes szeretne lenni, van, aki ugye azt mondja, hogy kórusba. Tehát ez teljesen ez egy ilyen irányt adó, meghatározó dolog, hogy te éppen mit szeretnél.
Uh-huh, értem.
És nyilván ahhoz kell alakítanod azt is, hogy te milyen körbe szeretnél bekerülni.
Neked volt ilyen mentorod, akit így a szélesebb körbe ismerhetnek az emberek? Vagy kicsit ilyen zártabb körben volt neked segítséged édesapádon túl?
Igen, én azt mondanám, hogy a főtertanáromnak és a könnyű zenén belül pedig a magán énektanáraimnak nagyon sokat köszönhetek, mert ők indítottak el ugye igazán ezen a pályán. Úgyhogy nekik nagyon sokat köszönhetek, ők nagyon nagy ilyen mentorok voltak, és jelenleg is azok. Ők szoktak így irányítgatni, ide-oda jártam Pesten is egy ilyen hétvégén kis iskolába, a Kőbirágok énekiskolába, ott is rengeteget tanultam, ott akkor már belekerültem ilyen színészi, színházi körökbe is, úgyhogy abszolút én szerintem a mentorok nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak. Tehát nálam is vannak persze nyilván ilyen emberek, igen.
És akkor azt hiszem, akkor most beszéltünk egy kicsit a gimiről.
Igen, és arra gondolok, hogy az egyetem.
Igen.
Hogy jött, miért pont Szeged? Azt most már értjük, tehát hogy miért pont a zene, miért pont Szeged? Igen.
Ha már voltál Budapesten is, egy ilyen mini kurzuson, vagy
igen, ilyen... egy ilyen iskolában, igen. Szeged az azért jött, mert amikor én elkezdtem a klasszikus technikát tanulni, és ezt a klasszikus műfajt, akkor a főtártanárom, akihez én elkezdtem járni, ő szegedi. Uh-huh. Szegedi származású, és ott is tanít, tehát itt tanít Szegeden az egyetemen, és ezért hozzá szerettem volna nyilvánvalóan, mivel még nagyon új voltam ebbe a műfajba, így úgy gondoltam, hogy ő abszolút
adott az, aki... biztos pontot.
Igen, aki az alapot tudtam, hogy ő segíteni fog lefektetni, segíteni fog ezen elindulni, úgyhogy emiatt választottam itt ezt a szegedi egyetemet.
De és... akkor nem volt ilyen szülői háttér, hogy jaj, nem akarom itthon hagyni anyáékat, meg
nem, abszolút, meg... nem.
Tehát akkor te ilyen kicsit magányosabb farkas vagy megélsz a jéghátán is, hogy...
Hát figyelj, igen, én ezt nagyon-nagyon szeretném, és én ezt nagyon-nagyon szeretem is csinálni, és abszolút abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a szülők nagyon támogatóak, meg tudják, hogy ez mivel jár, és emiatt ilyen szempontok így nem voltak szerencsére. Ez inkább tényleg ezen ez volt mögötte, hogy az énektanárom, akihez elkezdtem magámba ezt járni, tanulni és csinálni, ő itt Szegeden tanít az egyetemen, úgyhogy.
Mit jelent az, hogy klasszikus vonállal ez engem? Tehát mi volt előtte, és mi az, amivel ez másabb? Meg miért ezt választottad?
Meg honnan jött ez a váltás?
Igen,
hát az biztos, hogy egy elég erőteljes váltás. Talán a középutat, az pont a pesti iskolát találom középútnak, mert ott tanultunk ugye musicalt, operettet, egy-két ilyen klasszikus darab is előkerült, és ott kezdtem én ezzel megismerkedni és megszeretni ezt a másik műfajt is, a könnyű zenén kívül. Tehát ott ez az, ami így kezdett így rávezetni erre a klasszikus műfajra. Utána pedig...
Ez mit jelent egyébként? Nem akarlak félbeszakítani, csak próbálok így értelmet vagy medret adni ennek az egésznek. Tehát hívjuk könnyű zenének a Mojkát, és hívjuk komoly zenének manapság a... Kicsodát? Hát, Mozartot, és akkor...
Hát igen, abszolút. Tehát... Vagy ha mostani neveket kellene akár mondani, voltam a Rost Andrea kurzusának, volt egy ilyen Figaro házassága darabnak a berendezés, és ennek a kurzusán részt vehettem én, mint külső szemlélő, és tehát például Rost Andrea, Miklós Erika, akiket most így éppen mondanék. Tehát, hogy azért van egy ilyen nagyobb...
Mondhatni, akik inkább a színházak és operettházakban találhatók
igen,
meg.
Igen, abszolút. Tehát,
vagy egyéni fellépések, például nekem Rákász Gergely jutott eszembe.
Igen. Tehát ez mind ugye más műfaj. Tehát a könnyű...
Bár mondjuk, bocsánat, hogy zongorista nem énekes.
Igen, de értjük, igen.
Nekem a Havasi jutott eszembe.
Kicsoda?
Hát a Havasi színfalik azon pedig a tévén.
Oké. Eszembe jutott még egy hegedű művész, de...
Igen, meg a Mága Zolt.
Nem tudjátok?
Igen, ő volt.
Nekem a Lemenprala jutott eszembe.
Kicsoda?
A Lemenprala. Hát tudod, Furia oktató, de nem zenész.
Igen, úgyhogy abszolút, most igen, hívhatjuk könnyű zenének akkor Mojkát és a társait. Igen, tehát pop-rock, ebből a stílusból indultam, és most itt vagyok így a klasszikusban.
Uh-huh. Bocsánat, ez egy sokkal... Mondjátok.
Mi okozta a váltást? Tehát, hogy mi hozta el azt a döntést?
Igen, talán az, hogy a könnyű zenét nagyon szeretem mai napig, és mai napig, hogyha van valami olyan lehetőség, vagy olyan ötletem, akkor azt csinálom továbbra is, persze. Lesznek is egyébként, de azt nem spoilerezem. Szóval azt csinálom, de hogy így kezdett így kinyílni a világi több műfaj fele számomra, így rájöttem, hogy az nem elégít ki teljes mértékben. Tehát, hogy nekem fontos a színház világa, a színészmesterség, a különböző műfajok. Tehát, hogy ez...
Ha már a színészmesterség följött... Igen. Te szerepeltél egy magyar sorozatban is, ha jól emlékszem.
Igen, a tanár igen. című sorozatban játszottam Kitty szerepét még egy jó pár éve annó, úgyhogy az például prózai volt.
Az milyen volt egyébként, úgy belekóstolni a színészet
világába. Igen, meg a filmes világban, izgalmas volt nagyon, az is egy nagyon jó tapasztalatszerzési lehetőség volt, illetve hát ugye a körök. Ott is sikerült belekerülnem egyfajta körbe.
Hát azért mit nem mondjak, Nagy Ervinnel én is szívesen találkozom. Igen,
abszolút. Hát figyelj, ott tényleg egyébként a egyik legjobb színészektől, tehát a legjobb színészektől tanulhatott így az ember, és kóstolhatott bele ebbe a világba. Úgyhogy abszolút az is meghatározó volt például. De az ugye prózai volt teljesen. Uh-huh. Viszont így, hogy esetleg ezt a részét, hogy miért pont ez a váltás, ezt tudnám mondani, hogy a könnyű zene magában, így önmagában nem, hát nem azt, hogy nem találom elég kielégítőnek, de így, tehát így számomra azért többet ad az, hogyha egyszerre énekelhetek, mondjuk táncolhatok, színészkedhetek. Tehát ez annyira, annyira egy összetett műfaj, hogy ezt érzem úgy igazán.
Ebben a komplex világban
igen,
tudod kijelni magad.
Igen, abszolút. Aztán mindent, ugye mindent.
Mindenből egy kicsit, igen.
Igen, abszolút, igen.
Nekem egy olyan kérdésem van, ami sokkal korábbi témához, ez most ilyen nagyon beleszúrós, de az egyetemre az ilyen, ott a felvétel ugyanolyan, mint minden máshova? Tehát, hogy így legyen egy emelt, nem tudom, magyaron?
Igen, aha, értem, értem. Nem, egyáltalán nem, szerencsére. Ja, igen.
Ezért mondom, mert én is elmentek oda énekelni, csak lehet, hogy kipakolnak egy
ilyen. De azonnal, tehát...
Igen, ugye, nem jutsz át a felvétel, de most ez mindjárt kiderül.
Igen, a biztonság jött té.
Igen, igen.
Nálunk teljesen más alapokra épül fel egy felvételi, és ez mindenhova érthető. Tehát bármelyik egyetemre, amilyen művészi vagy művészeti, nálunk nem azt számít, hogy legyen egy emelt szintű magyarod, vagy bioszod, vagy bármi, hanem van egy felvételi az egyetemnek, amit ők meghirdetnek, vannak kritériumok, amiket nyilván teljesíteni kell, úgy kell felkészülni, van egy dátum, odamész, és akkor azt nyilván előadod a tudásodat, hogy...
Tehát akkor ez egy egyéni felvételiztetési rendszer.
Igen, aha. Abszolút. Tehát, hogy itt azoknak a kritériumoknak kell megfelelni, amiket ők előírnak. Nem pedig ezeknek az ilyen szabályoknak, hogy emelt. Aha. Tehát, hogy abszolút.
Igen. És de a pontrendszer ugyanúgy megvan? Tehát, hogy legyen legalább 320 pontot?
Igen, ez is egy ilyen sajátos pontrendszere van mindegyik egyetemnek. De azt viszont úgy kapod meg, hogy amit ott teljesítettél. Tehát az ott teljesített dolgok alapján kapsz pontokat azokra, amiket ott
tehát ők kérnek. Tehát abszolút nem a gimnázium teljesítménye.
Igen.
Tök jó. Azt akartam kérdezni, hogy a felvételi az szakspecifikus, vagy van egy általános felvétel, és akkor mindenkinek kell énekelni, valamilyen hangszeren játszani, és a többi, igen. És a többi.
Hát ugye attól függ, hogy milyen... milyen szakra mész. Tehát ha a hangszeres vagy, akkor nyilván azon a hangszeren kell előadnod valamit. Én most ugye, mint énekszakon vagyok, így nyilván nekem énekelni kellett, meg volt adva, hogy hány darabot, milyen stílust a klasszikuson belül, illetve akkor volt olyan, hogy nyilván zeneelmélet, szolfés, zongora, tehát ami még hozzákapcsolódhat ehhez, azt kérték, és azt várták el. Úgyhogy mindegyik szakterületnek megvan a saját ilyen.
Kicsit visszacsatolnék az előző adásunkhoz, amikor Dórival beszélgettünk, ugye ő is grafikusnak tanult, és ő arról mesélt nekünk, hogy voltak olyan tárgyai, amik a szakmaiságra mentek rá, tehát hogy objektíven igen. Tanuljon valamit, és más tárgyak pedig a kreativitást éltették. Ez az énekeseknél, énekszakon ez jelen van, hogy olyan tárgy, ami a szakmai tudást, a hogy mondjam, a hangodat mélyíti, nem. A szakmai tudásodat mélyíti. Vagy pedig, és vannak-e olyanok, amik adják azt, hogy kiéld a kreativitásodat?
Abszolút, ez nálunk is ugyanígy van. Tehát vannak gyakorlati óráink, és vannak elméleti óráink. Ugye az elméleti óra az ennek a hátterét takarja. Tehát például volt most ebben az évben ilyen, hogy zenei akusztika óra. Van zenetörténet óránk, tehát abszolút vannak ilyen elméleti tantárgyak is a gyakorlati ének órák mellett. De egyébként többségében nálunk a gyakorlati óra az több, mint mondjuk az elmélet.
Úgy értem, hogy tehát oké, hogy gyakorlati óra, de ott is gondolom adott darabokat, adott énekeket kell előadni, de van olyan tárgy, ami kifejezetten a saját magad stílusának építésére szól? Tehát, hogy te írj egy darabot, te írj egy dalt, ilyesmikre gondolok.
Igen, hát,
ilyenre vannak tárgyak, vagy ez már a saját magad ez, kis világa, hogy csinálod-e vagy sem?
Igen, ez már a saját magamnak a világa, mert a klasszikusban ugye ott úgy működik nálunk, hogy mi nem írunk így darabot, hanem ugye Mozart, Puccini és társainak a operáit vagy darabjait tanuljuk vagy adjuk elő, de nyilván akiben megvan a erre való vágy, tehát aki szeretne, az annak van lehetősége rá, meg ugye vannak ilyen szabadon választható tantárgyak is, de ez inkább saját útnak mondanám. Tehát így az egyetem keretein belül nem kötelező, és nincsen ilyen óránk például, hogy ilyen, hogy zene, zeneírás.
Jó múltkorában beszélgettük azt, hogy az egyetemen az első két fél év az általában az alapozó tárgyakról szokott szólni. Nálatok mit jelent az, hogy alapozó tárgy?
Sok sejmes legyen a hangjuk.
Igen. Igazából...
Most őt hajítjuk ki.
Most valami jobban elemében van, mint
én. Egyébként az igen. A baj, hogy le van engedve a redőny, és nagyot fogok csattalni.
Júj!
Jó, ez így.
Igen, tehát abszolút. De én azt mondanám inkább, hogy nálunk nem az első két fél év, hanem ez maga ez a BA képzés, ugye ez a három év, ez nálunk az alapokat... az alapok lefektetésére szolgál, én így érzem, vagy így gondolom, úgyhogy sokat éneklünk nyilván, gyakorlunk rengeteget, és főleg az ének technikával foglalkozunk. Tehát inkább a technikai dolgokkal.
És ez akkor azt is jelenti, hogy van MSC?
Igen.
És hogyha van MSC, akkor te gondolkozol a MSC-be, és ha igen, akkor milyen irányok vannak?
Igen, szeretnék majd tovább menni masterre. Hát most azt nem spoilerezem, hogy... Nem mindegy. A lényeg az, hogy több egyetem is van nyilvánvalóan az országban is, a külföldön is, és a master szakot lehet, hogy nem Szegeden szeretném, hanem esetleg máshol, hogy tapasztaljak még többet. Úgyhogy...
De akkor játszik a külföld is.
Abszolút. Igen, uh-huh. igen. Úgyhogy az abszolút tervem van, hogy master szakra tovább menjek, és tovább
tanulni. Vannak nevesebb külföldi ének szakos egyetemek, amiket úgy érdemes ismerni, vagy úgy hogy mondjam, a radaron tartani, hogy figyelni, hogy
Vannak, abszolút vannak. Én egyébként az Salzburgi egyetemmel szemezgetek, de még csak szemezgetek, mert hát az óriási nagy dolog oda egyáltalán csak jelentkezni is, tehát abszolút, úgyhogy azt nézegettem így a külföldi oldalról. Igen. Mert itt az országban is van több egyébként, Pécsen is, Debrecenben is, meg ugye Pesten a Zeneakadémia, de ez a jövő zenéje még az eldől, hogy majd pontosan hova.
Engem az érdekelne, hogy ilyen szakirányban az emberek inkább tényleg tanulni mennek, nem? Mármint, hogy ha oda megyek, nem tudom, nemzeti színházba, hogy
igen.
Szia, én vagyok, és egyébként hidd el, hogy tudok énekelni, vagy ha van neked mondjuk egy MSC-d, aznak van valamiféle különbsége? Tehát, hogy akkor gondolom, hogy megnézik a tehetségedet, de hogy valami...
Tehát, hogy nyom-e valamit alatba az igen, MSC az, hogy megléte?
Most figyelj, szerintem egyébként abszolút. A klasszikus műfajon belül szerintem nagyon sokat tesz nyilvánvalóan az emberhez az, hogyha erről szerintem van egy papírja, és... kvázi igazolni tudja magát ezzel, mert ez azért más, mint mondjuk a könnyű műfaj. Tehát, hogy ez a technika, ez szerintem jobban így elsajátítható, ha részt veszel egy ilyen képzésen.
Korábban nem nagyon nagy volt a flow, és úgy éreztem, hogy nem akarok beleszólni, de engem azért mégiscsak érdekelne, hogy van ez az énekes művészeti dolognak, ez a könnyű, illetve a komoly zenei vonulata.
Igen.
Megélhetés szempontjából melyikben van nagyobb Lovetta? Most ez nagyon hülyén hangzik, meg nagyon anyagiasnak hangzik, igen. De szerintem ez fontos.
Abszolút, hát, hogyha valaki ebből tervez megélni, akkor nyilván nem hátrány, hogyha van a kenyérre való. Úgyhogy ez tényleg fontos. Én azt mondanám, hogy... így, hogy most a klasszikusban vagyok, én azt mondanám, hogy a klasszikust jobbnak ítélem meg, vagy hát igen, jobb oldalai vannak ilyen szempontból ennek, mert itt azért tehát külföldre is kijutni ezzel szerintem könnyebb lehet esetleg, mint mondjuk a könnyű zenével.
Érdekes, mert én külső szemlélőként én a zenéhez kb. Annyit értek, mint nem tudom.
Hát Spotify-t is meg tudom.
Spotify-t én is hallgatok, igen.
Igen.
De hogy én zenei értő vagyok.
Igen.
Értem, szeretem a zenét.
Igen. De hogy oda akarok kiukadni, hogy külső szemlélőként ez logikusan végig gondolva, abból, amit elmondtál, hogy komoly zenével, meg komoly énektudással el tudsz jutni egy olyan szintre, meg bejutsz egy olyan közegbe, ami valahol egyfajta ilyen biztosállási környezetet tud adni.
Igen.
Viszont ez a média szempontjából, tehát hogy milyen nyilvánosságot kap ez a rész, ez nem olyan hangos. Ellenben, amikor a könnyű zenéről, a popkultúráról beszélünk, akkor a könnyű zenészek baromi sokan vannak, nagyon nehéz kitűnni, viszont ha egy valaki kitűnik, és mondok valakit, például Azaria, aki ugye most el tud jutni külföldre is, talán.
Igen.
Szurkolunk neki.
Hát a Viktorék nem tűnt. Na, nem.
Ezt most kivágod.
Szorítunk.
De hogy, hogy az viszont sokkal hangosabb a média szempontjából, de viszont azt arról nem beszélnek, hogy hányan belebuknak, vagy nem jutnak el olyan nem érnek el olyan sikereket, hogy megérnek belőle.
Igen. Ez abszolút szerintem ugye menedzselés. Ez az egész. Tény, hogy a könnyű zenében szerintem egyébként jobban van ez a dolog menedzselve, mint mondjuk szerintem a klasszikus itt az országban. Illetve az is nagyon hozzátesz ehhez, hogy nyilván a emberek többsége jobban vevő a könnyű zenére, mint mondjuk a komoly zenére.
Én ezt akartam mondani, hogy én most így teljesen laikusként én azt mondanám, hogy a komoly zenének a kedvelői tábora az nagyon pici nis a könnyű zenéhez képest, viszont most nekem van egy ilyen, kövezzetek meg ezért, egy ilyen elképzelésem, hogy az, aki beül színházba komoly zenét hallgatni, mert valahol a színház lesz ennek a valódi területe,
nem a
Budapest Park, azok kicsit nagyobb zsével rendelkeznek, most ez hülye hangzik, nekem ez ilyen úri sportnak tűnik ez a színházba járás.
Igen, abszolút, tehát ezzel teljes mértékben együtt.
Nekem meg pont nem erről van szó, ugye mi szoktunk asszonyja beülünk a színházba.
De te pénzes vagy.
Programozó vagy, tesó.
Az a baj, hogy én nem látom a kapcsolatot a kettő között még. Szóval a lényeg, hogy akik arcokat szoktam ott látni, nagyon gyakran nem azt látom, hogy inkább a pénzesek. Jó, annyira nem figyelem az embereket, mert arra figyelek, hogy nem tudok megvenni egy üveg vizet se. Tehát, hogy azt szoktam figyelni, hogy inkább a hétköznapi emberek, akik egy picit kikapcsolódnának, és végre nem moziba mennének, ők
járnak. Egyébként szerintem ez attól függ, hogy milyen előadást mész el megnézni, mert mondjuk egy operára oda tény, hogy inkább a ilyen nagyon... Nem akarok itt senkit nyilván megnevezni most, vagy így, na, szóval értitek, de hogy...
Egy más réteg,
abszolút, teljes mértékben, tehát azért is szerintem ilyen szempontok szerint én a klasszikust mondanám, viszont tény, hogy menedzselés szempontjából, és így felkapottság szempontjából a könnyű zene az sokkal előrébb tart szerintem, mint a klasszikus.
Téged mennyire vonz a hírnév, mint olyan? Tehát ez is egy fontos kérdés, hogy míg a könnyű zenénél mondjuk azt, hogy ha kitörsz, akkor nagyon nagy a hírnév, de ugyanakkor valakinek ez nem feltétlen célja, hogy híres legyen.
Zoltánival beszélgettük, hogy azért egy művésznek, aki egy alkotó művész, legyen az egy énekes, egy festő.
És akkor itt beszélhetünk az alkotásról, mint olyan művészetről.
Hogy azért benne van az, hogy a művész azt szeretné, hogy az alkotását megnézzék, és akár meg is ítéljék valamilyen szinten. Hogy ez benned mennyire buzog, hogy koncerteket akarsz majd adni.
Igen. Én most próbálok egy olyan fajta nem is tudom, projektet felállítani, ami arra fekszik rá, hogy én megmutathassam nyilvánvalóan magamat, és azt, hogy én ki vagyok, mint művész, és én mit szeretnék adni a néző közönségnek majd, de abszolút szerintem ez Tehát ez is olyan, hogy mit akarsz nyilván közölni. Nekem elsődleges célom az inkább az elismertség, nem a hírnév. Tehát, hogy...
Egy szakmai kör ismerjen el, ne a... Most ez hülyen hangzik, a közönség? Ez a különbség, igen. A hírnév
tehát és
a szakmai...
Tehát valójában nem azt szeretnéd, hogy mi tudjuk, hogy ki vagy.
Ez most igen, tehát, mert ugye sok ember befuthat, meg tudod, tehát, hogy sokan befutnak, hírnevet szerezhetsz, de elismertséget és szakmai, tehát szakmai elismertséget viszont sokkal nehezebb szerintem szerezni, mint hírnevet a mai világban. Mert ugye itt a média itt van, stb. Tehát, hogy azért tolni magadat ilyen szempontból már könnyebb, mint mondjuk nem tudom hány évvel ezelőtt, hogy tényleg csak vettél lemezt, és akkor arról hallottál valamit. Tehát ilyen szempontból szerintem az elismertség legalábbis nekem sokkal fontosabb, mint az, hogy most én óriási nagy hírnévre tegyek szert.
De egyébként ez tök érdekes, mert ugye hírneve volt a Dorinának is, most hogy csak hozzak egy elég egyszerű példát, de hírneve volt egy Ennio Morricone-nak is, aki azért nyilván, tehát ő komoly zenébe utazott, hogyha nem tévedek nagyot. És valójában, ha nagyon nagy lesz a szakmai elismertséged, akkor egy idő után ahhoz társulni fog
persze, az aztán hírnév. Igen, persze, az aztán meghozza magával a hírnevet is, de elsődleges szempont az szerintem ez, hogy egy szakmai elismertséget kapjon az ember. Mert anélkül nem nagyon tud tovább lépni. Szerintem egy szintet.
Engem érdekelne ez a művészetes csatolás, hogy ilyen alapon te mennyire mondod magadat művészléleknek, mert az egyel korábbi adásunkban, amit mindenkinek javaslok megtekintésre, Abonyi Dórival arról beszélgettünk, hogy ő reálos osztályban nem annyira érezte magát otthon, mert ő azt érezte, hogy ő ennél művészibb, ő utána elismert a tömörkénybe, tehát ilyen hát képzőművészetibe, pont azért, mert, és azt mondta, hogy ott már megtalálta a saját közegét, tehát ott arra a következtetésre jutottunk, hogy akármennyire is hangzik hülye, mint hogyha ez a művészlélek kifejezés létezne. Ez rád mennyire igaz, vagy mennyire nem?
Én nagyon-nagyon művészléleknek tartom magam, olyan szempontból, hogy például ugye én a gimnáziumban természeti osztályba jártam, tehát ott közünk nem volt a ilyenfajta művészetekhez, és egyébként én nagyon rosszul is viseltem, mert én nagyon nem ilyen beállítottságú vagyok. Abszolút csak a művészi dolgok érdekelnek mindenben. Most elkezdtem újra fotózni, újra elkezdtem ezzel a részével is foglalkozni a művészetnek, tehát hogy abszolút, ami érdekel, az szinte csak ez köthető, tehát úgyhogy én ilyen szempontból művész léleknek mondanám magam.
Ha már művész lélek, szabadidődben, ha létezik olyasmi, ha hallgat zenét, akkor inkább könnyű zenét, vagy inkább klasszikusokat, mert egyébként arra is nagyon jót lehet jamelni, tehát én mondjuk egy Hans Zimmerre gond nélkül.
Az igazság, nem tudom ezzel kollégák, vagy zenésztársak ehhez hogyan állnak, de én úgy viszonyulok ehhez, hogy ha nekem szabad időm van, akkor én nem hallgatok zenét. Teljesen őszintén ezt így megmondom. Méghozzá azért, mert hogyha amíg ezt hobbiból csinálod, hogy jaj, szeretek zenélni, örömet okoz, stb., addig lehet, hogy szabad időben is ugye szívesen hallgatsz zenéket, de miután ez úgymond munkává válik, és ezt választod, mint magadnak pályát. Ilyen szempontból már nem...
Nem tud úgy szerelem lenni.
Igen, tehát én imádom, tehát én nagyon imádom, én nem akarok más csinálni, tehát ez tényleg, én ezt szeretem csinálni, ezt akarom csinálni, de mégis, amikor szabadidőm van, akkor már annyira telítődöm ezzel az egésszel, ugye, mert ez a mindennapjaimat ezt teszi ki, hogy szabad időmben már inkább a csend, a nyugalom, és...
De akkor te nem is vagy ez a bulizós típus, nem. Hogy elmegyünk veretőset.
Így. Nem, abszolút nem, sőt, ilyen tuc-tuc toki vagyok, tehát az nagyon, nagyon nem. Ha egyszer, nem is tudom, egy évben, kétszer, max. Háromszor előfordul, hogy én elmegyek így a barátokkal bulizni, akkor az sokat mondtam szerintem. Inkább az a beülős, ide-oda találkozom a régi ismerősökkel, inkább ez a, ez a fajta. Tehát a bulizás az, az így, így távol áll tőlem.
Ez tök érdekes, mert ugye én meg fotós körökben mozgok, és jaj, ez szerelem, szerelem, és ebből építek vállalkozást, és ugye, hogy ők nem tudnak ebbe kiégni, legalábbis sokan ezt állítják, és ez tök érdekes, hogy te meg pont az ellenkezőjét mondod, és ez is egy teljesen védhető álláspont, már mennyire ezt kell védeni, érted? Tehát, hogy nem vagyok abban biztos, hogy nem élheti meg mindenki úgy, ahogy akarja.
Igen, hát sokan vannak ugye olyan zenészek a pályán, akik ugye hallani róluk, hogy hát most kiégtek, nem úgy jön a ihlet, a egészhez már nem úgy áll hozzá, mint mondjuk régebben, úgyhogy szerintem ez egyébként egy természetes folyamat, sőt, szerintem ez annyira természetes folyamat, hogy még nekem, mint fiatal művész és mint pályakezdőként is már éltem meg hasonlót. Pont itt a egyetemi évek alatt, amikor ebbe így belekerültem, hogy tényleg akkor most már ez lesz a hivatásom, én tényleg ezt fogom csinálni. Tehát amikor ezzel tudatosul az ember, és ezt ilyen napi szinten kezdi el tolni, akkor...
Volt egy mini kapunyítási pánikod egyébként? Ez nem csak férfiakra jellemző, ez egy ilyen általános korosztály jellemző.
Inkább csak egy ilyen megrekedt pontot éreztem, hogy most én biztos ezt akarom csinálni? Én tudni, hogy ezt akarom, én szeretem ennyire ezt csinálni? Vagy, meg ugye sok sikertelenség van ugye azért az elején a jó, hát később is sok buktatója van ennek a pályának, de itt az elején, amit ugye beszéltünk is,
hogy... Tudsz saját példát mondani? Mert ez mindig célszerű, hogyha például alátámasztjuk.
Például ez ugye, hogy az egyetemen ugye napi szinten ezzel foglalkozunk. Tehát ezt megélni, hogy most nem csak jó kedvből, és nem csak azt éneklem már, amit én annyira szeretnék, hanem azt is el kell énekelnem, amit mondjuk nem biztos, hogy annyira szeretnék, mert ez a szerep, ez a feladat, ezt kell megoldani, mert ez a munkám. Tehát, hogy ilyen szempontból ezt nehezen éli meg szerintem az ember, hogy hát most ehhez nem annyira füllik a fogam, de meg kell csinálnom. Tehát, hogy ez okozhat egyfajta egy ilyen megrekedési pontot, vagy egy fázist, és én is ezen mentem keresztül az egyetemen, mert nem mindig az van csak, amit, tehát onnantól kezdve, ha ez az állásod, hogy akkor most az van, amit én szeretnék.
Tehát, kiveszik belőle ez a szerelem.
Igen, meg utána ugye ott vannak ugye a kollégák, a többi növendék, diákok, tehát, hogy együtt kell dolgoznunk, mert ez egy olyan műfaj, ami egy úgymond csapatjáték. Tehát, hogy mi együtt dolgozunk, együtt játszunk a színpadon, együtt hozunk valamit létre, és most ezek mind emberi olyan kapcsolatok, amiket nyilván kezelni is meg kell tudni tanulni, mert nem minden ember egyszerű, tehát ezt valljuk be, és nem mindenkinek a véleménye egyezik. Tehát, hogy ezeket így megszokni, felismerni, meg elfogadni, meg ebbe így beletanulni, az egy nehéz folyamat szerintem.
Tehát akkor te csapatjátékos vagy, mert ezt a pályát csak csapatjátékosként lehet művelni, működtetni.
Igen, abszolút. Én csapatjátékosnak vallom magam abszolút, és én szeretek is egyébként együtt dolgozni így másokkal. Uh-huh. Igen.
Én két poént szeretnék ellőni. Az előbb mondtad, hogy ez ilyen... Kinek öbb? Tehát az előbb mondtad, hogy a tusztut zenét nem szereted, tehát akkor az neked nem zenefüleidnek.
Igen, mondjuk így.
Valamint mondtad, hogy vannak darabok, amiket nem szeretsz eljátszani, tehát azok nem pendítik szíved húrjait.
Igen.
De vágod, és tehát így
utolod, de tudnék koncentrálni.
Még mindig könnyebben fogyasztható, mint közben.
Nem akartam közbevágni, nekem itt így a
szívem is szép. Ez nem
maradt nekem. Várj, tusztusra rá tudok koncentrálni.
Nem akarom.
Az Oreo zenét szereted?
Mi?
A tusztus Oreo.
Ó!
Ott az ajtó, megyek!
Gyulán, ne zsibbat a
homlokon. Várj, én csak vizet iszok. Én csak vizet iszok, azt tisztázzuk.
De BTV akkor, aha.
Vagy más van benne?
Ha már följött a téma.
Ha már följött, az egy érdekes dolog.
Igen.
Ugye sportolókkal már beszélgettünk, párszor is beszélgettük az egészséges életmódról, étrendről, stb. Énekeseknél mi az, ami az a fajta káros szenvedély tud lenni? Most eszembe jutott egy-két, de nem mondok semmit. Az is.
Nem, az a Fehérházban van.
Ja.
Jó. Fú, kezdődő elmélyülni a szó.
Tehát, hogy mik azok a káros szenvedélyek, amik nagyon óckodni kell, hogy véletlenül se befolyásolják a karrieredet. Most lévén, hogy te igen. ugye a hangoddal dolgozol.
Igen, igen, igen. Ugye nekem, mint énekes, a saját hangszerem az ugye az én saját testem.
Tehát a test az egy szentély.
Az, az egy szentély, abszolút.
Tehát akkor a szíved húrjai azok valójában pengetik.
Jaj, ne.
Jaj, ma megint kezdni.
Na szóval, igen.
Elnézést kérjük. Bocsánat, bocsánat.
Igen, vannak ilyen, ilyen káros tényezők, például ugye a dohányzás, az alkohol, például nyilván nem tesz jót egy énekesnek, vagyis attól függ, hogy milyen énekes vagy. Tehát én a klasszikusban, a komoly zenében én szoprán vagyok, és annak nem, tehát nekünk nem tesz jót, ha én elkezdenek dohányozni, meg annyira inni, mert lemélyíteni a hangomat. Viszont mondjuk egy rock énekes, vagy egy metal énekesnek biztos, hogy ezt a kombinációt hát majd,
igen,
ajánlom.
Igen, egy dukás vagyok, nem tudsz elképzelni, úgyhogy...
Jajjaj.
És binyog a színpadon, és 5000 ember így vereti az első
akkor te mit is? Tehát, hogy mivel kapcsolsz le? Vagy neked abszolút tényleg a zenmegtartóztatás, hogy a testem egy szentély, és akkor nem
hiszem, azért ennyire nem, tehát, hogy ennyire nem. Ugye mondják, hogy van, aki a kávét is teljesen hanyagolja, én nagyon nagy kávé fan vagyok, és függő mondhatni. Ilyen napi rendek mellett muszáj
beismerés,
valami.
A beismerés az első az lépés.
Jó, de várj, akkor még egy hangszeren játszom, mert a kávé ez megdobogtatja a szívem.
Hát végül...
De ez most ötletes volt.
Ez most jó.
Ez jó
könyvegyetek. Ez egy jó hármas.
Ezt el fogom lopni.
Na jó, de édesapád akkor pedig a szívbillentyűkön játszik.
Na, de nem kell túltolni.
Na jó, bocsánat.
Nem kell túltolni.
Na szóval igen, tehát azért ennyire nem vagyok én se. Van, aki ezt ennyire így tartja. De azért néha azért én is, hogyha beülök valóban barátokkal, családi rendezvény, vagy valami olyan van, akkor megiszunk egy-egy pohár bort, nyilván annak van egy hangulata, egy feelingje, tehát hogy azért ennyire nem, uh-huh. nem így, de tény, hogy ügyelek rá, hogy egészségesen táplálkozzak, ne fogyasszak olyat, ami tudom, hogy rossz hatással lehet rá, vagy károsíthatja. De ez ugye tényleg azon is...
Most ez hülyén hangzik, az, hogy mekkora a test tud, az befolyásolja a hangot. Tehát, hogyha nem kajánál egészségesen, aha. és tételezzük fel, hogy híznál, nem? Igen, az befolyásolná a hangod, tehát vagy az egy teljesen független téma, és azért ez nincs így kőbevésve.
Ugye nálunk nagyon meghatározó az, mivel ugye mi nem, ez nagyon fontos tisztázni, mert sokan nem tudják egyébként, hogy nálunk nincs hangosítás a komoly zenében, tehát a klasszikusban. Nálunk nincs mikrofon, mi nem vagyunk föl mikrofonozva, vagy bemikrofonozva, mi a saját testünk rezonanciájával, vagy abból dolgozunk, tehát elképzelhető, hogy a fizikai törvényeknek eleget téve, esetleg, hogyha mondjuk nem tudom, valaki nagyobb darab, akkor az lehet, hogy egy nagyobb rezonátor test, akkor lehet, hogy egy jóval nagyobb hangot tud kiadni magából.
De mélyebbet is.
De igen, nekem is ez volt igen. a gondolatom, hogy ha nagyobb, akkor lehet, hogy mélyebb.
Igen, igen. Tehát nagyon vannak ilyen paraméterek, például egy szoprán, nem, ott azon belül is van lírai szoprán, koloratúr, tehát vannak ilyen behatárolások, úgymond, és vannak különböző ilyen fizikai paraméterei is, mondhatni, mert hogyha én mondjuk egy nem tudom, mondjuk férfi lennék, és ekkora darab, akkor nyilvánvalóan az megint egy másik hangfaj.
Tehát nem azért nézett rád.
Én szerintem ez Gyulának
szól. Jó kis baritonnal így
vagy egy jó basszus. Érted? Tehát én mondjuk ilyen vékonyan nem lennék mondjuk, nem tudom, egy alt. Például.
Hát igen, hogyha Gyula megszólal, akkor én is mindig mondom, hogy basszus.
Egyre jobb poénok, ugye?
Veszélyes.
Na, most tényleg leállok, az adás első felében borzasztó csendes voltam, most túltalan.
Most nem beindultál. Szóval, hogy
átlagban jó.
Vannak ilyen paraméterek, meg én erre ügyelek így, tényleg sportolok is, sokat, mozgok sokat, Úgyhogy nekem ez fontos.
De úgy, akkor a mozgás is megvan olyan értelemben kötve a kezed, hogy évszakhoz vagy kötve, igen, és pölö nem tudsz futni, menni télen.
Mert abszolút, mert bekapkodom a hideg levegőt, kész vége.
Otropa vége, finotó. Igen, és igen, akkor az utcán is mindig vagy maszkba, vagy izé
sálat mindig hordok, tehát ez ilyen védjegy kb. Nálam télen.
10 foktól, Gréti csak sába.
Csak nagy sá. Igen, tehát hogy abszolút erre figyelni kell, meg ez ilyen szempontból megvan kötve tényleg a kezem, hogy futni nem tudok például télen ki, meg ilyenkor viszont nagyon-nagyon jó, járok is most, meg a spinning, hát az óriási szerelem a kerékpár, úgyhogy az viszont nagyon-nagyon jó. Azt lehet télen is.
Igen, azt lehet. De teremben lehet futógépen futni.
Hát azt igen, végül is.
Az ilyen alapon az nem para.
Igen.
Én azt akartam kérdezni, hogy ez, hogy nem vagytok be mikrofonozva, ez valami régi szokásnak az eredménye, vagy igen, ennek...
Szerintem akusztikusan is megvan kialakítva.
Igen, az operaházakat persze, ugye úgy építik meg, vagy úgy építették meg, hogy akusztikailag, ebben annyira nem akarok belemenni, mert ugye én nem vagyok hangmérnök, de szóval ennek van egy ilyen akusztikai oldala, ami miatt ez így meg tud szólalni, meg ez egy olyan technikát használunk, amivel ezt tudjuk kivitelezni, hogy ez megszólaljon akkor át, hogy nem kell hozzá a mikrofon. Aha.
Én viszont erre akkor azt kérdezném, hogy ha bevezetnétek a mikrofont, ami ez nem rajtad múlik, tehát igen, ez igen, most ilyen, akkor nem lehet, hogy több hely, ugye most itt csak speciális helyeken tudtok előadni,
igen,
nem lehet, hogyha ilyen egyszerűbb helyekre is megnyitnátok, akkor több emberhez eljutna, és akkor talán mondjuk nagyobb népszerűséggel tudna élni ez az egész?
Nyilván kültéren, tehát ha szabad téren van valamilyen előadás, akkor oda muszáj használnunk nekünk is mikrofonokat, de ezen amúgy már én is gondolkodtam, és most van egyfajta projekt Tarsolyban, ami
te,
egyébként...
Bazd meg, te csak projektekből állsz, most nem azért. Igen, csak amióta itt vagy, azóta vagy hatos soroltam, hát nem spoilerezek el.
Nem spoilerezek, de egy-két héten belül várhatóan azért, hogy itt csöpögtetem az információkat most már róluk.
Igazából elmondhatod, mert ez majd hol szeptemberben is fog kijönni.
Hol is?
Mi?
Hol csöpögteted az információkat?
Ja, igen, a saját platformaimon nyilván, tehát Instagram, Facebook, tehát a média médián keresztül majd.
Tessék követni.
Úgyhogy érdemes lesz figyelni a hetekben majd. Szóval ezen abszolút én is gondolkodtam, és pont emiatt próbáltam felállítani egy olyan koncepciót, és egy olyan forradalmasított tervet, ami egy kicsit ennek így ellene fog lehet menni. Amihez majd meglátjuk, hogy a szakmai emberek lehet, hogy majd így külső szemmel hogy állnak, de én jó tervnek tartom, meg egy jó projektnek, úgyhogy ezzel abszolút egyébként egyetértek, hogy szerintem fontos a megújulás nyilván.
Aha.
Attól, hogy ez egy ilyen régebbi műfaj, fontos szerintem a megújulás nyilván.
Ez tök jó, ezt így látod.
Igen.
És akkor nekem még van egy záró kérdésem, hogy... akkor maradjunk annál, hogy most a komoly zenei vonalon menjünk tovább. Van-e példaképed ezen a téren?
Hú.
Aki úgy ott lebeg, vagy
az önmegváló.
Hát akinek az elismerésére vágysz.
Igen.
Az is egy érdekesek.
Nagyon fontos nyilván az számomra, hogy megfeleljek a saját főtárgy tanáromnak, hogy tudjak, illetve az is, hogy nyilván a közönségnek, mert az is egy szempont, de talán azt mondanám, hogy akiknek a leginkább így az elismerését, tehát az elismerését szeretem, és szeretem tudni, hogyha ez így van náluk, hogy a szüleimnek a véleményre nagyon-nagyon adok, főleg ilyen szempontból az apukáméra, ugye, hogy ilyen zenei ember, és pont amiatt, mert nagyon sokat kaptam már tőlük, és nagyon-nagyon hálás lehetek nekik rengeteg mindenért, így az ő elismerés ez nagyon-nagyon sokat számít, és nagyon motivál is egyébként ilyen szempontból, hogy büszke legyen rám.
Köszönjük, hogy itt voltál velünk, ti pedig iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kövessetek minket Instán, és Spotify-on. Ne felejtsétek el, hogy most már van TikTok csatornánk, és indítottunk egy Facebook oldalt, ott is rakni fogunk ki egy-két érdekességet, lájkoljatok ott is.
Pontosan, és ne felejtsétek el, Grétát is lehet követni, ugye hallgattuk itt nagyon sokszor így fejlengésen így mondogatta, hogy van itt ilyen projekt, olyan projekt, nem spoilerezek, kövessétek őt is, és akkor áttudétek tudtok maradni vele kapcsolatban is.
Köszi, hogy meghallgattátok a mai adást, és szerintem egy nagyon szuper anyag lett. Köszi még egyszer, Gréta, hogy itt voltál.
Én nektek is, srácok. Nektek is.
Remélem, kitalálunk ebből az út... A kurva anyját!
Nem baj, ez az utolsó mondatot.
Rendben. Remélem, kitalálunk ebből az útvesztőből. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.
Ciao.